Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai vendégünk
Tasnád István, akit nagyon-nagyon szeretettel üdvözlök a műsorba. Mindig bajban vagyok, amikor a címeket meg a dolgokat kell a másikra elmondani, de megpróbálom röviden megfogalmazni. Egy drámaíróval, egy forgatókönyvíróval van dolgunk, aki most már újabb egyre többször rendezőként is láthatjuk, ugye a Memo is legutoljára ugye a Egy másik élet című, életben című filmben, amit nagyon-nagyon szerettem, nagyon élveztem, és úgy, ha jól emlékszem, hogy a végén kezdjem, kaptatok is egy díjat, ugye a legjobb forgatókönyv írás a Veres Attilával, meg a legjobb vágás, jól emlékszem?
Vágás.
Így van. Igen. De hát több tucat darabot írtál te, a sorozatban közreműködtél, kiemelném én a Terápiát, mindenképpen nekem máig a kedvenc magyar sorozatom, vagy sorozataim egyike, mindenféleképpen egy olyan darab, amit mindenkinek ajánlom, ha most nem nézte volna meg, most még többet is segíthet ezekben az időszakokban. De üdvözöllek ez a hosszú felvezetés után, István. Köszi, hogy elvállaltad a beszélgetést. Néhány hete láttuk egymást, egy teljesen, és néhány hónapja beszéltünk hosszabban. De a néhány héttel ezelőttre térnék vissza, mert ha akkor elbeszélgettünk volna, vagy kicsit csiviteltünk volna, nem biztos, hogy ugyanaz lett volna a téma, mert egy kicsit változott a világ az utóbbi 2-3 hétben. Talán a kicsit, tehát azt ki is lehetne törölni, ha írnám ezt most. Ez is, hogy vagy? Alapkérdés, most többször tesszük fel ezt a kérdést.
Köszönöm kérdésed, nem vagyok olyan rosszul, mint lehetnék, tehát egészséges vagyok, legalábbis úgy tűnik, most már eltelt pár hét, tehát a tünethordozónak se tarthatom magam. A családom is egészséges kis környezetem, úgyhogy azt mondom, hogy körbenézve a világban, azt mondhatom, hogy egész jól vagyok.
Hát megadtad a végszót, körbenézve a világban, nyilván ebbe az irányba szeretnék mindig körbenézni, mert olyan érzetem van, minthogyha egy száguldó vonatra hirtelen felkerültünk volna, és próbálnám megérteni a tájat. Tehát valahogy, de rohannak itt dolgok, az információk balra-jobbra, majd beszélnék hírekről is, de eszéhegyek innen-onnan, filozófusok szólnak meg innen-onnan, és nekem olyan érzetem van, mintha nem feltétlenül tudnám felfogni, hogy mi az, amiben benne vagyunk, mert amikor a sajátod életed könyvét szokták mondani, olvasod, ilyen túl közel van, és bármire szeretnék ráfókuszálni, nem igazán sikerül. Te úgy első érzetben egy kicsit úgy ráérezünk, te mit látsz, te mit tapasztalsz, akár saját környezetedben, amit a világba körbenézel, mi az, ami itt folyik?
Hát jól mondod, túl közel vagyunk hozzá, majd ha visszanézünk, majd ha vége lesz, és eltelik egy pici idő. Tehát, hogy amíg benne vagyunk, addig érzetek dobálnak minket ide-oda, függően attól, hogy mit engedünk be kívülről, milyen információt, milyen hatást. És ugye nagy kérdés, hogy azon a vonatablakon kifele nézünk, vagy befele. Tehát befele magunkba, itt ezt a kérdést dobja föl nagyon erősen ez a helyzet, azt hiszem. És mindenki választhathat. Mentem azon a vonaton Franciaországba, vagy talán nem, Németországba, ami 300-al megy. És ott már nincs értelme kinézni az ablakon. Tehát az olyan érdekes volt, hogy amíg gyorsult még úgy, ugye érdekes volt, láttam a tájét, utána már csak egy összeolvadt paca volt, és beleszédültem. Úgyhogy rájöttem, hogy ez nem működik, és akkor így a gondolataimba mélyedtem, és azt hiszem, hogy most is az egyik járható út, hogy picit többet is vagyunk magunkkal, és picit befele figyelni.
Tényleg ez egy lehet. Bocsánat.
Nem, hát, hogyha kifele figyelünk, akkor könnyen előfordulhat ez a bizonyos szédülés, hogy összeolni nagy foltá, nagy ijesztőfoltá, és jön a szédülés. Tehát nagyon észre kell, azt hiszem, befogadni bármit is.
Mindenféleképpen Justin E.H. Smith nevezetű filozófusnak, történésznek az írását olvastam, ahol egy érdekes projektről beszélt. Azon dolgozott egy éve, egy eszébe jött ki, hogy hogyan írja meg It's All Over című könyvét, ami arról szól, hogy a technika hogyan tette tönkre az emberi kapcsolatokat, stb. És azt mondja, hogy egy kicsit újra kell gondolni a dolgokat, mert jelenleg ez az egyetlen egy felület, amin keresztül emberek kapcsolatot tudnak teremteni, vagy legalábbis egy fontos felület. Nyilván nem fekete-fehér a világ ilyen szempontból, de azt tapasztaljuk, hogy az emberek net van, áram van, étel van. Azért nagyon fontos, kicsit más lenne a tematikája a beszélgetésünknek, ha ezek nem lennének. Tehát abban megegyezhetünk ilyen szempontból. De az emberek néznek ki a neten, akár a Facebook ilyen szempontból egy érdekes dolog lehet, akár Instagramin rajta van, próbálnak valami információt gyűjteni, vannak sokkal többet olvasnak híreket. Tehát van kifele nézés, és szerintem a szédülést itt összehozhatjuk ezzel, mert még egy olyan kérdésben sem, hogy már bocsánat, fölvegyek egy maszkot, vagy ne, ebben sincs konszenzus. Tehát csak egy szédülés tud létrejönni. Tehát hogyha te látod azt, hogy elindul, vagy ez el kell indulni ez a fajta befelé tekintésnek. Mert azért egyszerűbb a Netflix sorozat végtelenbe belekeveredni, nem? Tehát így kifele, és elolvasok 100 másik könyvet, ami nem olvastam eddig el, ami azért jó is lehet.
Igen. Tehát azt gondolom, hogy önmagában ez megoldást nem fog hozni. Felerősíti azokat a tendenciákat szerintem, amiben az ember eleve volt. Az biztos, hogy felerősíti. Tehát aki hárított, az iszonyatosan erősen fog hárítani ezután is, hiszen most mindenhol tükör van, mindenhol tükröződés van, együtt vagyunk a családdal, 0-24-ben mondjuk.
Igen, ami nem biztos, hogy könnyű. Tehát.
Hát nem biztos, akkor esetben, ha nincs mindenki beszélve. Abban az esetben, ha halmozódik egy konfliktus, vagy egy feszültség. Ezt meg lehetett oldani, reggel elköszönünk, napközben a munkánkban vagyunk, és akkor este ki, amikor hazaér, kis small talk, aki ledőlik a tévé elő, ledőlik, és el van, szőnyeg alá van söpörve. Na most itt, amikor össze vannak zárva a családok, és van egy ilyen megoldatlanság, ez iszonyatosan kiugrik. Nyilván egyik út az, hogy fokozom a hárítást, tehát tényleg azon, hogy belefeledkezem a sorozatnézésbe, és van egy kuckom, és oda bemegyek, és ami eddig volt, azt föltolom a potmétert ezerre, vagy azt mondom, hogy ennek a nyomásának engedek, és leülök, és elkezdek beszélni. Először egy magammal kezdek egy pár beszélt, hogy hogy vagyok én ezzel a dologgal, és ha már tudom, akkor talán bevonom azt is, aki ebben megérintett. Tehát, hogy azt gondolom, hogy önmagában nincs megoldás, hanem minden esetre egy óriási felkiáltó, és ezt a nyomást mindenki érzi. Azt érzem, hogy mindenki érzi, és a maga világának a nyelvére lefordítja, hogy innentől a világ nem lesz olyan, mint volt. A mai Index címoldal ugyanez.
Na, ez volt, nem olvastam.
Igen, ez, de ne, nem lesz ugyanaz, mint volt. Igen, csak ez kinek mit jelent?
Milyen lesz? Hogy ugye,
mindenki, persze.
Igen, és azért ne felejtsük el, hogy itt Magyarországon mondjuk ez a karantén időszak, ez 2 hete, vagy nem tudom. Tehát az iskola egy fontos dolog volt, az iskola bezárás szerintem. Ugye a gyerekeink oldalra nézegetve is eleve. Tehát én szoktam mondani, hogy nekem a home office annyira nem idegen, pláne gondolom természetesen egy írónak sem idegen, de amikor itthon van a teljes család, azért ez egy másik helyzet. Tehát azért mindenféleképpen egy másik, más szokásokat igényel ilyen szempontból, de mégis gondolod, hogy ez úgy magától mehet az embereknek ez a befelé fordulást, ahol nincsen, nem tudom, segítő, tehát azért ez egyfajta önreflexióra való képesség. Valami olyan dologot is kell gyakorolni, amit lehet, hogy addig 30 évig nem is csinált az ember. Tehát ez elindulhat?
Nem tudom, azt hallom, hogy nagyon, nagyon működik ez a távcoaching, de erről te biztos többet tudsz mondani. Tehát, hogy a régen ezt úgy mondtuk, hogy lelki segélyszolgálat, talán ott is izzadnak a vonalak, de talán ezt is majd visszanézve tudjuk meg, uh-huh. hogy tömegében milyen hatás, hogy egyszerűen mondjuk növekedtek el a segélyhívószámok, hogy ez a fajta táv segítségkérés, ami még egy terapeutától, pszichológustól, coachtól jöhet, az felpörgötte, úgy hallom, hogy abszolút felpörgött, és most már a vállalatok is kifejezetten foglalkoznak ezzel, hogy a home office-ba ragadt munkatársaikat picit lelkileg is karban tartsák, mert pár hét után lehet, hogy jön egy totál összeomlás vagy kimerültség. Tehát, hogy ez egy abszolút új helyzet, amihez új eszközök kellenek, és ez magától, akinek nem volt eleve hajlama rá, vagy készsége, vagy nem egy ilyen alkat, vagy nem jár már ezen az úton, annak nagyon nehéz. Az úgy érzi, hogy be van szorítva, sarokba van szorítva, erőszak van rákényszerítve, a világ akar tőle valamit, a helyzet valami, amit ő nem akar, és inkább agressziót, meg frusztrációt szülhet. Tehát ebben biztos, hogy nagyon sok segítség kell.
Igen, és érdekes, hogy mondasz, az agresszió, amire rá akartam vezetni ezt a gondolatmenetet, hogy néhány hét telt el, más lesz 2 hónap után. Tehát ebbe teljesen biztos vagyok. És ugye a bizonytalansági faktor, hát mi itt ebben, hogy mondtad az a vezércikket, más lesz a világ, de milyen? Tehát hova megyünk? Mikorra? Szeptember 2? Nyilván jönnek elő emberek, meg kell mondani néha időpontokat, hogy valami nyugalom lenne, még hogyha annak persze. Az alapja minimum kétséges. Tehát, hogy az úgy igaz. De hát merre megyünk? Hova tartunk? És ez egyénileg mit jelent? Eddig is fixa ideán volt iskolában, nem csak azért járnak a gyerekek, hogy tanuljanak, hanem legyenek otthon. Tehát azért van ennek egy ilyen része. Apu estig, vagy anyu estig 8-9-ig dolgozik, az azt jelenti, hogy akkor nem is nagyon kell foglalkozni esetleg a párkapcsolati problémáival, vagy anyjával, apjával, nem tudom, ezek a kérdésekkel. Most ezek ott vannak vele, otthon, és hát mit kezdjen most ezzel az egésszel? Tehát biztos vagyok benne, hogy te is gondolom úgy látod, hogy azért megy ez a kifelnézegetés, hírolvasás, stb. Tehát ez biztos, hogy egy aktív ad része ennek, hogy próbálja keresni a válaszokat.
Igen, de erre is rengeteg válasz létezik, illetve még egyetlen érvényes válasz sem hallottam. A válaszkeresés az megy ezerre. Itt alapvetően attitűdben én két nagyon élesen elváló utat látok. Az egyik, amelyik azt mondja, hogy igen, ez most egy pici átmeneti hiba a rendszerben, a világunkban, ez most egy kis zökkenés. Túl leszünk rajta, és minden mehet úgy tovább, ahogy volt. Tehát, hogy mindenki más, mikor lehet kinyitni az Audit? Mikor lehet Győrben, úristen, Győrrel mi lesz? Mikor lehet a gyárakat beröffenteni, a tőzsde megint zöldbe legyen, induljon folytatódjanak az építkezések, nyíljanak ki a kávézók, a romkocsmák, jöhessenek a turisták, löpködjenek a gépek, hiszen ettől függünk, legalábbis van egy ilyen feltételezés, ezt kapjuk, hogy a világunk ettől függ, állandó gazdasági növekedés, számokkal dobálódzunk, hogyha már nincs meg, nálunk van a legnagyobb növekedés, GDP, már csak, tehát hogy ezeknek a számoknak a bűvületében, amitől a termelés, a túltermelés létrejött a világunkban, ugye ebben élünk. Most ez egy nagy kísérlet, hogy valóban ez igaz-e, vagy ez egy súlykolt, szugerált modell volt azért, hogy működtessük ezt a világot, ami alapvetően a túltermelésre, a túlingereltségre működik. Tehát ez az egyik fajta, ezt látom a gazdaság szerepe, a politikusokon nyilván, hát ők elem érdekük, és van egy másik része, sokkal kisebb szerintem, de mondjuk nekem az ismerőseim körében sokkal több ilyen van, aki azt mondja, hogy hurrá, a régi világnak befellegzett, mi mondtuk, ilyen-olyan módon, klímatüntetésen, G8 tüntetésen, petíció aláírásban, alternatív iskola alapításban, ilyen-olyan módon kifejeztük a ellenérzésünket, hogy a világ rossz irányba halad, nem akarunk részt venni. Itt az egység, hogy új alapokra építsük. Ami szuper, ebben van egy lelkesültség, ahogy én látom, de valójában válasz nincs. Tehát valójában egy olyan markáns hang, egy olyan szellemi vezető, egy olyan figura, aki mögé oda lehetne állni mondjuk, nincsen. Tehát, hogy egy várakozás van, egy lehetőség, mindenki érzi az izgalmát a lehetőségnek, egyfelől borzalom, ami történik, másfelől lehetőség, és tulajdonképpen még nem született meg a válasz. Hogy ahelyett, ami már tudjuk, hogy működő ezekkel az anomáliákkal együtt, de egy működő, amiben éltünk, ahelyett, mit tudunk adni úgy tömegében, hogy ne roppanjon össze, amikor a gazdaság, ne roppanjanak össze a nemzetállamok, egyetlen a világrendszere, ami most működik.
Hát igen, csak most a választ egyfajta erőltetett menetben kell megtalálni. Tehát ugye a klímaváltozás annyiban különbözőnek találom, és mindenféleképpen egybevág ezzel, hogy az nem úgy egyszerre érzi az emberiség többsége, nem úgy, hogy most meghalt már, bocsánat, Nagyi, meg ezt láttuk haláleseményeket, stb. Hanem, hát igen, hitbéli kérdésű, ebbe hiszi, abban látni kell, hogy bizony nagyon sokan nem hisznek ebben, sőt, világ bizonyos vezetői sem feltétlenül támogatják, és ő nem támogatják, de ez egy másik helyzet, amiben most vagyunk benne. És arcot én se látok, tehát én még ennyire nem kerestem, megmondom őszintén, a személyes sztorit megengedett, én a filozófusok írásait keresgélem most legjobban, tehát ennél inkább alkalmazott tudomány a filozófia, mint most szerintem nem lehet. Tehát ahol gondolatok jönnek, hogy aha, akkor mibe kapaszkodok? Én is abba a csoportba tartozom, feleségem szerint az erősen naív csoportba tartozom, aki azért ebben lehetőséget is, jónak is a lehetőségét látja benne. Tehát azért ebben kell lennie valaminek.
Ez így van, én is ide tartozom, tehát én nem lennék bánatos, ha nem pont ott folytatnánk, ahol abbadjuk. Ugyanakkor meg hallom azoknak a véleményét is, közgazdász barátaim, akik kész vannak, és olyan radikális hangok is vannak, hogy hagyni kellett volna, nyájimmunitás, engedjük el, marad, aki marad, a gazdaságot nem szabad leállítani, ez nem úgy van, hogy akkor visszaröppentjük a motort, hogyha két hétig nyaraltunk és leállítottuk, de aztán minden megy tovább úgy, nem megy úgy a kocsi, nem lesz, tragédia van. És akkor ezt aztán tudnák mondani, hogy miért van tragédia. És biztos csomó igazuk van. De hogy ugye ez nem egy egyszerű kérdés, nem egy egyszerű matematikai kérdés, és akik reménykednek, azok nem matematikai alapon reménykednek, hanem tulajdonképpen, ha már filozófiát mondta, szellemfilozófiai alapon, hogy itt tulajdonképpen egy másfajta harmonikusabb emberi együttélés tud létrejönni. És annyiban összefügg a klímaváltozással, hogy ami kevés hír még pluszba be tud jönni, mondjuk ebbe a vírus által uralt térbe, ugye az mondjuk, hogy delfinek úsztak fel Velencén a lagunán, eltűntek a turisták, műholdképek, hogy kitisztult Kína felett az ég, igen, kitisztult. Tehát azért egyszerre érezzük, és tulajdonképpen ennek a metaforikus jelentőségét, és akik reménykednek, ennek a költészetét látják meg, hogy lám-lám, ez a materialista világ, ami halad oda a túltermelés és a túlfogyasztás után, a vége felé halad, a káoszba és az Armageddonba, itt az utolsó figyelmeztetés, igazunk volt, tessék olyan szellemi módon élni, amikor védjük a Földet, a környezetünket, az emberi kapcsolatainkat, normalizáljuk, és egy olyan szintre húzzuk le akár, ami élhető, és ami fenntartható.
Igen,
a fenntarthatóság 15 éve kulcs szó, és még külön-külön megkérdezett a politikus, vagy igen, azt mondta, hogy persze, nagyon fontos, azt látod, hogy senki a világ semmelyik felén nem veszi tekintetbe, mert lemarad, gazdasági lépés hátrányba kerül. Tehát, hogy igazából szerintem ennyire egyszerűen le lehet tisztítani ezt a kérdést, ugyanakkor válasz nincs.
Igen, de nagyon érdekes azt is nézni, a delfinekről beszéltél meg, hogy a Kína fölött, mert korábban mutatták, voltak ilyen összehasonlítások 3 hónap különbséggel, hogy ez milyen gyorsan megtörténhet ez az okokozati összefüggés. Tehát, hogy az emberek otthon maradnak, a gyárak leállnak, nyilván nem mind, és ez ilyen drasztikus változás jelent mondjuk Kína egy részében a levegőszennyezésre. Egyébként, amit azért kiemelnék, én nem nagyon szeretnék számokat dobálózni, de pont a Máté Gábortól hallottam ezt említeni, hogy 8 millió ember hal meg évente a klímaszennyezésnek köszönhetően. Ebben 800 000 Európában. Tehát vannak azért számok, amik valahogy annyira nem érintettek bennünket meg lelkileg, hogy ezért tegyünk valamit. De egyébként én is látom ezt, úgy nevezem, ez a business as usual hozzáállás. Igen, kócsolok, dolgozok emberekkel, és nagyon meglepődve látom, nyilván név, cégnév és embernév meg említése nélkül, amikor mindent, amit bent csináltak, áttettek otthonra, és most otthonról meetingelünk, és ugyanazok a projektek, ugyanazok a célok, és azt mondom, hogy ember, wake up! Tehát ez valószínűleg így nem lesz oké, ami merre mentek, de én is azt látom, hogy inkább maradnak ugyanazok a berögződéseknek, egyébként mit csinálják is? Tehát mit csinálják? Nem tudják, hogy hogyan kell másképp hozzáállni a kérdésre. Merre mennek? Tehát azért nyilván azt is érthető, de ennyit még behoznék ide, ne feledd szavadat. A Kahneman-ig bizonyították be a Tversky korábban van egy jó gondolat, hogy az az ember, vagy azok az embercsoport, aki elveszítenek valamit, tehát attól félnek, azok hangjabb jellemzően mindig hangosabb, mint akik az újat szeretnék. És valószínűleg ezek a hangok, ha indítsuk be ezt a gyárat, menjen minden szokás szerint, ezek az erőbb, ez emberek hangja mindig is hangosabb lesz, csak az a kérdés, ennek van-e terepe? Hova? Mit? Lehet, hogy már megint repülni mondjuk drága dolog lesz? Én még emlékszem, hogy az első repülőutamra mentem, az egy ünnep volt, kérlek szépen. Nem vagyok az én se 100 éves. Hát ez egy ünnep volt. A legjobb barátom egyetem jártunk, és próbáltuk ugye az egyetemről lehetett eljutni konferenciákra, és emlékszem, hogy Marca barátom öltönyt húzott, hogy megy a reptérre. Tehát ez. Ma pedig találtam egy 6000 forintos, nem tudom, vagy nem ma, 3 héttel ezelőtt repjegyet Bariba, és leugrom. Tehát valahol ez sem normális teljesen, ezt valakinek meg kell fizetni. Tehát ez egészen ez biztos.
Nem normális. Éreztük, hogy nem normális. Tehát, hogy de ettől függetlenül én is nagyobb boccot adok arra, hogy folytatni fog minden. Lehetőség szerint ott, ahol abba marad, picit rosszabb lesz, ugyanis azok a tendenciák, amik az utóbbi években voltak, hogy zárjuk le a határokat, zárjuk be, legyünk bizalmatlanok az idegenek felé, a külföldi felé. Hát, hogy ezek megerősödnek, most már van egy kézzel fogható bizonyítéka, tehát ott is van egy argumentáció, hogy na-na, tessék, lám-lám, megmondtuk. Tehát, hogy egyáltalán én kevésbé érzem magam naivnak, sajnos, de olyan jól lenne belefeledkezni. Aztán lehet, hogy kellemesen meglepődöm. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen a nehézkedése még ennek a történetnek olyan, hogy azt fogja továbbvinni, ami eddig működött. Sokan azt láttam, hogy meg se érintette. Meg se érintette azok, akik döntéshelyzetben vannak. Tehát, hogy ennek az üzenete, ami nagyon mélyen van az emberben, ennek az olvasása. Ez egy az ős, van egy nagyon ősi olvasat ennek, ahogy a középkori ember nézte mondjuk a pestist, vagy érzékelte a pestist, vagy ugye a vallásos ember azt mondja, hogy az Isten büntetése.
Igen, most is akkor nem is hallottak a vírusról, a baktériumokról a 14. században, tehát ilyen nem létezett.
Hajjaj, és hogy nézzük meg a Bibliával, konkrét passzusokat lehet kiszedni, ami egy az egyben vonatkoztató erre a helyzetre. Tehát, hogy ez nagyon mélyen van az emberben. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon régi érzéseket hoz el, és a reakcióink is tulajdonképpen valami, ha őszinték vagyunk, ismerős reakció, ami most történik. A saját életünkben nem volt ilyen.
Nem, ez transzgenerációs.
Ez transzgenerációs. De abszolút tudjuk, abszolút, nem pincébe kell menni szerencsében. Nincs bombázás, itt, ahol ülök, nagyanyáim házában, itt bizony a pincében vészelték át anyámék, meg nagyszüleim.
Abba a házba vagy konkrétan?
Abba a házba, hát csak most már egy emelettel följel.
Mindegy, de a lényeg az, hogy fizikailag ott vagy.
Fizikailag ott vagyok, igen. Így a pince fölött is, igen, most egy kicsi része van csak a pince. Szóval, hogy az érzés az megvan. És az érzéssel járó gondolatok is megvannak egyébként, amiket vagy hagyunk följönni, vagy nem, vagy nem hagyjuk följönni, és akkor csak szorongásként és rossz érzésként hatnak. Nem? De az, hogy valamit rosszul csináltunk, ez valamiért van, oka vagyok, bűnös vagyok. Most, hogy ez ki vallása és hite szerint, hogy ez minek a büntetése, azt kitalálja, de az érzéshez a büntetettség érzése hozzájárul. A másik nagyon fontos szerintem, amit szintén közösen átélünk, az megint nagyon elbizonytalanító, az, hogy ez a fantasztikusan felépített rendszer, amiről azt mondták, hogy minden világok legjobbika, és prosperálóbb, és hatalmas, bőséggel áraszt meg, és a túlkínálattal, hogy milyen sebezhető. Szóval szerintem ez egy új élmény. Mert fantasztikus CGI Hollywood filmet készültek arról, hogy leszállnak a fók, és jönnek kívülről, támadnak a nem tudom hanyadik dimenzióból a lábasfejűek. Nem azok támadnak, nem. A pici, láthatatlan, állítólag létező valami.
Még élőlénynek se nevezhetjük, ugye őket.
Élőlénynek is. De? És rettegünk, elbújunk, maszkot, bugyolálunk a fejünkre, nem merünk hozzáérni meg a szeretteinkhez se, és 8-szor mosunk, vagy 80-szor kényszeresen kezel, mert a láthatatlantól, amitől megroppannak az olyan hatalmas államok is, mint Amerika, most láthatjuk ennek a drámáját, az jön, itt van körülöttünk, nem tudjuk, kibe van. A legdurvább pszichotikus helyzet.
Igen. Kicsit olyan, mint a Minden korszaknak megvan maga gőgje. Tehát annyira okosak vagyunk. Tehát a kedvenceim egyik közel, nem fogom megmondani ki az, aki írta, de azt hiszem a 20-as években valaki megállapította azt, hogy már mindent tudunk. Tehát nincs tovább. A tudomány befejeződött, lehet tovább lépni. A Rumsfeld mondta, hogy van ez a három kategória. Tudjuk, hogy nem tudjuk, és nem tudjuk, hogy nem tudjuk. Hát ez a nem tudjuk, hogy nem tudjuk kategóriában van, mert pont olvastam a SARS vírussal kapcsolatban, 2003-ban vége lett, és amit én nem tudtam, pici információ, de fontos, hogy nem tudjuk miért. Tehát nem tudjuk, hogy mi történt alapvetően. Tehát alapvetően mérhetetlenül idióták és tudatlanok vagyunk, csak ezt mintha nem akarnánk felfogni, mert ugye kell egy kapaszkodó, mert hogyha nem hiszel magadban, nem tudod, hogy mit hozhat a mai nap, akkor valahol az embernek, akkor miért kelek föl? Tehát kell egy kontrollérzet valahol, tehát azért ezt ne vegyük el az embertől. E fölött meg nincs. Tehát e fölött egyáltalán.
Ez nagyon fontos, de ebben is kétfajta válasz létezik, és látom, hogy az egyiket és a másikat is megadják. Azok a barátaim, akik azt mondják, hogy nem lenne szabad leállítani a gazdaságot, és elmondják algoritmusokkal, hogy miért nem, erre azt mondanák, hogy nem, itt ezzel a probléma, hogy ezt is lehetne tudni, de még nem tudjuk. De dolgozunk azon, hogy majd azt is tudjuk, és majd utána tudjuk kontrollálni. Tehát ez a gőg egyáltalán nem, hát talán elbizonytalanodik, de erővel majd újra fel fog épülni. Itt is most mindenki azért drukkol, hogy a gyógyszergyárakban és kísérleti laboratóriumokban egyébként, akik az egyetlen, szinte egyetlen nyertesei ennek az egész krízisnek, ma hallgattam reggel a tőzsdét, mindenhol zuhant, egyedül nem mondom ki, melyik gyógyszercég ment, nem picit realizott a tőzsdén, szóval ez is döbbene, hogy ott majd az okos vegyészek, gyógyszerészek megtalálják azt, amivel ezt a kis láthatatlan rohadékot elpusztítjuk. A másik fele a ismerőseimnek, barátaimnak azt mondják, hogy én láthatatlan rohadékok, hogy így terjedhet ez, pont az antibiotikumok járultak hozzá azzal, hogy olyan szinten legyengítették az általános immunitást. Egy komplett elsősorban nyugati lakosságban, ami okozhatja ezt. De ne menjünk bele, nem mélyebben, de hogy a másik fele meg azt mondja, hogy nem az a probléma, hogy még nem tudjuk, és majd ezt is tudni kell, hanem az a probléma, hogy be kéne engednünk, hogy a világban van irracionalitás. Hogy együtt kell élni az irracionalitással, együtt kell élni a láthatatlan, együtt kell élni azokkal az erőkkel, amik erősebbek, mint az ember. Tehát, hogy ez egy alapvetően más hozzáállás, és hogy ezt hogy címkézed fel? Jó Istennek hívod, sorsnak hívod, asztrális térnek, így van, kozmikus sugár, háttérsugárzásnak, tök mindegy, olyan, ami erősebb nálunk, többet tud, és azért tud többet, mert irracionális. Ha nagyon lecsupaszítom ezt a problémát, akkor ide lyukadok ki. El tudjuk ezt fogadni alázattal, vagy nem, gőggel újra uralni akarjuk a helyzetet, és kontroll alá venni a földet, kontroll alá venni az életet, és aminek most nagyon komoly jelzése volt, hogy hol vezethet, az emberi uralkodást a földön, kizárólagosságot erősíteni. Ez a nagy kérdés, ami most föl van adva nekünk, és erre fogunk pár hónapon belül választani.
Ez a tetszik, hogy felhoztad az irracionalitást, mert én az emberi vonalon is vinném tovább, de ugye a Nassim Taleb hozta a fekete hattyú, nem az övé az eredeti gondolat, hogy az angolok is azt gondolták sok száz, ezer évig, hogy a hattyú az fehér. Na most ez addig történt, amíg Ausztráliában nem mentek el, és ott szépen úszkáltak a fekete hattyúk, tehát minden, amit addig gondoltak, hát lehet lefesteni, amiről te beszéltél, barátok egyik kategória megfogja, és a fehér festékbe berakja, és tessék, fehér a hattyú, vagy azt mondani, hogy lehet, hogy nem tudunk mindent, és ez egyébként teljesen rendben van így. Tehát azzal nincsen semmi baj, csak jó ezt tudni, hogy tudatlanok vagyunk ezekben a dolgokban, és egy ilyen egyszerű kis vacak valami, ami most épp ez a koronavírus COVID-19 gyönyörű névre hallgat, amiket teljesen tesz rá, hogy van-e neve neki, vagy nincs, teljesen mindegy neki. Pont azt ott támad, ha úgy tetszik, mert ugye mitől ember az ember, azért a társas interakciók, hogy találkozunk, hogy itt vagyunk, hogy kezet fogunk, ezek mind normális része, és pont ezen keresztül tudhatni. És most például te meg én úgy beszélgettünk, hogy te az otthonodban vagy, én itt. Szerencsére a technológia fejlődés oda elment, hogy tudunk így beszélgetni, de pont azt az interakciót, azt a dolgot, hogy nem tudom, illatokat nem érzel, bizonyos más testbeszéd részleteket nem tudok látni, ezeket teszi tönkre. Tehát valahol, mintha ilyen egy fricska is lenne, nem? Tehát ez kicsit felénk.
Abszolút, és hogy tranzittal kezdett, hogy ez tranzit, ez valójában fiktív terekbe helyeződik a másik. Tehát, hogy az ember nagyon, nagyon egyedül marad a saját testi valójában, és valójában ahol te vagy, az nekem egy köztes lét. Tehát egy köztes térben vagy, egy másik dimenzióban vagy. Egy teljesen fiktív másik dimenzióban. Tehát, hogy ez óriási szorongást tud okozni egyébként hosszú távon. És ugye eredeti szakmámhoz, a színás csináláshoz visszatérve, most igazolódik az, hogy mitől tudott ez a színház, a dráma 2000-2500 éve fönnmaradni, és hogy akármilyen szórakozási formák jöttek, és akárhány app van a telefonon, és akárhány PlayStation és Xbox a háztartásokban, a színház, amikor közösen, egy közös életidőben, fizikailag összegyűlünk egy térben, ahol emberek egy csoportja előad egy olyan történetet, ami nem is vele történt meg valójában, és ezt a másik figyeli, együtt lélegezzünk ugyanabban a térben, hogy ezt nem tudta felülírni semmi. És most nézem a színházi közvetítéseimet, én darabjaimat, és most a színház, aki felrakják időnként, és nézem, egy ideig aztán lekapcsolom, mert nem ugyanaz.
Nem ugyanaz.
És szomorú, mert aztán írnak, hogy jaj, de jó volt. És hogy mindenkinek aztán nem azt láttad, nem voltál benne, nem érted át. Láttál valamit kívülről, láttál valaminek egy tükröződését. Ez színház, ez nem film. A film már megvannak a technikája, hogy hogy tudja ezeket kicselezni, hogy tudja az illúziót valahogy átélhetővé tenni, a színház tök más.
És nem is lehet tudni eljutni egy virtuális, most kicsit szaladok a jövőbe, de hogy 3D-be benne vagy, tehát létrehozzák, tehát azt gondolod, hogy az sem fogja ezt létrehozni? Nyilván illatok nem lesznek továbbra sem, tehát amik azért fontosak.
Hát illatokat már az 5D-s moziba fröcskölik rád a, nem tudom, igen. Illatosító.
Igen, de hát mégse az.
Nem tudtam megesíteni még a 3D-se, tehát a szemüveg se, az, hogy ilyen érdekes volt, és érdekes, hogy a mozinak is, mintha ez lenne a standard formája, hogy ott a laposan ott van, és ezt így elfogadjuk. Uh-huh. Mint hogy a diafilm is még mindig szeretik a gyerekek nézni, abszolút elfogadják a stilizációnak ezt a szintjét, tehát hogy és ugye most már készülnek 360 fokos filmek, és nagyon érdekes lesz, nem fogja átvenni. A színházat nem fogja.
Ebbe vissza ugye, kell mennünk. Tehát ez, amikor azt mondjuk...
Bár ugye most, ha már a sorozatot említetted, a Westworld új évadát, nem tudom, hogy nézed-e.
Még nem láttam. Van új évad. Most legalább megtudtam. Kettőt néztem. Most különösen érdekes lesz nézni hozzá.
Hát igen. Mert ott már ugye úgy megy a színház, hogy nem tudod, hogy nem is, hogy ki a játszó, és ki a néző, hanem egyáltalán, hogy ki az ember, és ki a hologram, most leegyszerűsítve. De ebben én nem szeretnék belegondolni. Azt hiszed, hogy itt van veled egy húsvér ember, és látod az érzelmeit, mint egy színházban, látod, hogy átmegy rajta, látod a konfliktust, és kiderül, hogy nem, az is egy hologram volt.
Remélem. Egy illúzió, tehát az egy egészen más dolog.
Az egy illúzió. Nyilván meg lehet zavarni az ember érzékeit elég hamar ezzel, azzal, amazzal, de amiből kiindultam, tehát, hogy a színháznak ez az ereje, hogy közösen vagyunk egy térben, és valahogy érezzük egymás kisugárzását, és olyan megfoghatatlan az egész, és irracionális, és ettől szép, és ettől kikezdhetetlen. Ugyanott vagyunk a témánál, meg fog maradni. És ahogy az ihlet, és még hosszan mondhatnám, hogy mik vannak még, amik megmaradtak nekünk, hála jó Istennek, és segítenek átvészelni ezeket a helyzeteket, amit az emberi gőg és a mindenki kontrollatörekvés elviselhetetlenít tenni.
Ugye szokták mondani, hogy a Földön hever a téma, hát ennél jobban az írónak, mint a téma, hát úgy hever, mondjuk más lakásokban, nem tudom, szoktál ilyen gondolkodni nekem, hát most nem nagyon autózok természetesen, tehát maximum a bevásárlás, mint fő program, hogy addig megyek el, hogy nézem a házakat, és hogy mik mehetnek a lakásokon belül. Tehát én elgondolkodok ezen, mert ott lehetnek veszekedések, és ezzel most nem mondom, hogy mennyi minden lehet ezeken belül, de ez neked mondjuk ad egyfajta írói plusz, tehát elkezd-e ezért írni? Inspirál ez téged? Van ettől ihleted? Vagy ez nem feltétlenül hatott az írói vénádra még?
Nem hatott. Az hatott, hogy van egy meghívásos drámapályázat a Litera, meg a Karanténszínház megkeresett, gondolom, nem csak engem, hanem jó pár írót is, hogy írjunk kifejezetten a karanténról szóló háromszereplős darabot max. 40 percben, és most ezt lassan elkezdik majd felolvasó színházban ként eljátszani a Triphajón. De hát, ezért gondolkoztam, nem, először nem is vállaltam, mert annyira evidens. A drámának nem tesz jót az evidencia, a színháznak nem tesz jót. Most mindenki tudna jó karakterét drámát írni, tökre hasonlítan egyik a másikra. Ugyanaz a szituáció, ugyanazok a problémák, ugyanazok a... Nem. Valamit írtam, aztán meglátjuk majd, hogy jó-e vagy nem jó, de ettől aztán, hogy mondjam, nem jött meg különösen a kedvem a témával foglalkozni. Ráadásul ugye a dráma mindig zárt szituációkba fogalmaz, és maga ez az alaphelyzet is az irodalom alap témája, vagy csak a Decameront vesszük, vagy a Canterbury meséket. Ugyanez, megy ki, a Pest is, megy a járvány, az emberek beszorulnak egy térbe, és elkezdenek mesélni. Most nem ez van, hanem így Skype-on, vagy Zoom-on, vagy akármin kommunikálunk, és próbáljuk szóval tartani egymást, úgyhogy ne örüljünk meg az unalomtól, és a elszigeteltségtől. De valójában ez egy nagyon mély, nagyon ősi irodalmi alaphelyzet, nem beszélve a drámákról, ahol szintén zárt szituációkban, még ha nem is feltétlenül zárt térben történnek a dolgok.
Érdekes elgondolom, hogy beszéltem Gőgről, de én természetesen ilyenkor másokról beszélek, hiszen én nem lehetek Gőgös. Aztán rájövök, de abszolút én is, mert mitől gondolom, hogy ennyire speciális, amiben most mi benne vagyunk? Tehát ez 1918-ban, a 14. században, és így, meg úgy az ember igazából teljesen mindegy, hogy másik ruhába, meg más technikai környezetbe, de ugyanúgy az emberek megélték ez a dolgokat, sőt, írtak is ezzel kapcsolatban. Inkább itt a váltás, amire utalok ilyen szempontból, hogy életek hogyan tudnak megváltozni. Valószínűleg nyilván a II. Világháborúval kapcsolatban is rengetegszer megírták akár holokauszt a kapcsolatban, hogy kik voltak, akik azt mondták, hogy mi nem költözünk el, mi maradunk, nem lesz itt semmi, ez még egy törvény, de az nem olyan veszélyes. És van a másik embertípus, te is ugye két embertípus, azt mondta, hogy na akkor én húzok innen, mert ez nem biztonságos nekem. Tehát ezekem ez a váltó pont, hogy ez a március, még március végén beszélgetünk, még véges sincs a hónapnak, hogy mekkora törést tud létrehozni úgy, hogy beszélek a barátommal Amerikába, Anzsanyú, másik végén, tehát San Franciscóba, és pontosan tudja, miről beszélek, mert ugyanaz van náluk. És a testvérem Hongkongban lakik, aki már kicsit korábban, hát milyen viccesen hangzik, hogy még február elején mi küldtünk maszkokat nekik Magyarországról. Szegények ott Hongkongban, hát hozzánk ez úgyse ér el. Hát egy kicsit most másképp nézünk erre a dologra, hogy most az egész világ egy olyat tudott váltani, hogy hova, azt nem tudjuk. Egyébként szerintem ez a demokrácia, nem csak demokrácia, hanem ugye a fogyasztói társadalomnak egyfajta válsága is lehet. Ugye erről beszéltünk a legelején, csak ugye válaszok nincsenek. Nem akarom ezt megoldani veled most hip-hop két percben, de kíváncsi lennék a véleményedre erre, hogy van olyan alternatíva, nyúlhatunk valóval vissza vagy előre, vagy te olvastál olyat, hogy hogyan lehet innen tovább menni, úgyhogy azért mindet ne dobjunk ki az ablakon, mert azért az egy irreális dolog lenne biztosan, de valahogy mégiscsak ne a 50-es években menjünk vissza, és zárja be minden ország a kapuját, és legyen egy erős vezető, hanem de a demokrácia meg valahol megbukott. Már ez látszik, tehát az utóbbi években, hogy ez sem olyan működik. István, hát egy ilyen utolsó kérdéssel megtámadnálak. Hogyan tovább innen?
Nyilván nem tudom. Igazából talán amit én hozzá tudok adni szemszög, az abszolút nem egy ilyen okos filozófus, vagy közgazdász, vagy akármi, hanem ennek valahogy a költői része, vagy hogy mondjam, az intuitívabb része mondjuk egy ilyen probléma közelítésnek, hogy amit mondtál itt a végén, hogy igen, ez évek óta benne van a levegőben. Senki nem mondta volna meg, hogy ez egy ilyen láthatatlan kis valaminek köszönhetően fog ránk mérni ezt a csapást bármi, de benne volt. A folyamatok, amik most megerősödtek, tendencia szerint elindultak. Szóval, hogyha belegondolsz és visszanézel, a demokrácia válsága, a nemzetállamok bezáródása, az autoriter vezetők megjelenése, most meg se lepődünk ma, hogy már nem tudom, újabb 42 katonai parancsnok ment be különböző gyárakba, és ezt el tudta volna képzelni akár csak 3 hete, 4 hete? Nem. És nemek sem. És az a hír, hogy a lakosság örömmel fogadta a katonák megjelenését. Nézd meg,
konkrétan ez így van.
Tehát, hogy és meg se rezdülünk, jaj, de jó, ott lesz a katonai parancsnok, minden stratégiai fontos helye. Tehát, hogy olyan durva, de nem tér el tulajdonképpen a trendtől. Tehát, hogyha megnézed, ez egy felelősítése annak a trendnek, amire a világ ment. És ez nagyon érdekes, nem tudom, hogy miért, nem tudom a választ, csak azt mondom, hogy megint nem a véletlen, megint nem a buta vírus, nem egy ember megeszik egy kígyót, aki megevett egy... Ez szép, ez majd a mitológia része lesz. Ebből majd lehet, de nem. Tehát, hogy valójában, és ezt talán vagy megértjük, vagy mert csak a költészet metaforáink keresztül fogjuk tudni ennek a mélyebb igazságát, hogy mi vezetett ez idáig, milyen. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy költői igazságszolgáltatás, nagyon kegyetlen, és nagyon jó lenne kódolni, vagy dekódolni ezt, hogy miért is, miből is, és hogy indult, és hogy van, mert talán akkor picit előrébb is látnánk, és látnánk a végét is, és látnánk, hogy mi van a vége után. És arról, amit az elején mondtál, hogy igen, hát sokkal brutálisabb volt szemszerűen mondjuk 18-ban a spanyol nátha járvány, 50-100 millió ember között haltak meg bele, tehát hogy döbbened, de amikor ezt tudtuk, ezt olvassuk, tanuljuk, azt mondjuk, hát régen volt.
Hát ez egészen fejletlen. Más, hát nem velünk.
Más, hát nem a modern ember volt, hát nem az, aki tud skype-olni, nem az, aki a okos telefonján ül az automata kocsijába, ami már lassan önvezető lesz. Hát az a régi világ, hát Jézus már, hát szemüvel szép, nem sokkal előtte talált, hogy egyetek kezet kell mosni.
Utána, igen.
A sok az abból fakad, hogy ez most velünk megtörténik. Ugyanaz, mint a középkorban. Nem az a neve, nem úgy fertőznek, de ugyanaz. Ugyanazt, ugyanúgy reagálunk rá, ugyanolyan védtelenek vagyunk, és ugyanolyan találstalanok, és ugyan reakciókat adunk rá. Szerintem ez az élmény önmagáról az embernek, ami nagyon újszerű. Tehát minden más az,
hogy mondjam, az az újszerű, hogy ugyanazok vagyunk. Igazából
szerintem, és a gőgre, igen. De mit kezd valaki ezzel az élménnyel? Tehát szerintem ugyanoda lyukadunk ki, hogy beengedjük ezt a nagyon elbizonytalanító érzést, dagadjuk, hárítjuk, kontrollal meg akarjuk, vagy pedig elgondolkozunk rajta, hogy mit jelent ez, mert nagyon sok mindent jelent ám egyébként. Nagyon sok mindent. Nekem is, nyilván neked is, meg aki hajlandó egy picit gondolkozni ezen, szerintem a lecke, mert pedig valahogy a lecke részét érezzük mindannyian, hogy ez egy feladvány. És nem csak szegény gyerekeink kapják neten a feladványt nap mint nap, hanem mi is. Tehát, hogy van mi gondolkozni.
Hát nagyon szépen köszönöm, és hát hozzuk ki a legjobbat ebből, én azt tudom mondani. Tehát, például mi most beszélgettünk egyet délőtt ezzel kapcsolatban, és én nagyon élveztem. Legyen szép a napod, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!